Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a Zsoltárok könyvéből egy gyönyörű igével. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki ő hozzá menekül. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, kántor úrunk lebetegedett, így most is orgona kíséret nélkül kell énekeljünk. A 255-ös éneket fogjuk énekelni. 255. dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből, a 255. dicséret legelső versét fennállva énekeljük, így kezdődik, mely igen jó az Úristent dicsérni.
Mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni. Te nevedet dicsérvén magasztani, és mindenütt e világon hirdetni.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett dicséretünket, a 255. dicséretünket folytassuk, annak a második és a harmadik versei eléneklésével. Figyeljünk oda a szövegére, sok erőt, vigaszt lehet meríteni ebből az énekből. 255. dicséret második és harmadik verseit énekeljük. Igen reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni.
Igen reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni. Csodaképpen én vigasztalást vétek, cselekedet ízre, hogyha tekintek, ez a hívnek munkájában örvendek. Teremtőmnek, megváltónak életre.
A mi Isten tiszteletünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, jöttek imádkoznunk. Köszönjük, Urunk, hogy az énekeink is tanítanak bennünket. Megindító az a gondolat az énekben. A csodaképpen én vigasztalást veszek, a cselekedetidre tekintek. Leleplez bennünket, Urunk, ez a sor az énekben. Annyi mindenre tudunk tekinteni. Ennek a világnak dolgaira, életünk fájdalmaira, bajaira. Tudunk tekinteni, Urunk, a nyomorúságokra, mindazokra a dolgokra, amelyek elcsüggesztenek, lehúznak, megerőtlenítenek bennünket. De tanít ez a Zsoltáros, egyetlen kicsünk gondolata is, hogy akkor veszünk vigasztalást, akkor tudsz bennünket fölemelni, akkor ér el minket az az örökké való szeretet, ha fölnézünk a mélységből te rád. Köszönjük, Urunk, hogy így kérhetünk, és így jöhetünk hozzád, így kereshetünk a mai vasárnapon téged, megállhatunk a színed előtt, és most nem a fájdalmainkra akarunk nézni, nem a mélységeinkre, hanem föltekinteni hittel tereád. Tereád, aki ma magad elé vontál, magad elé hív, hogy vele találkozzunk. Elkészítetted számunkra mindazokat a javakat, lelki javakat, áldásokat, amelyeket nekünk kívánsz adni. Ígéd üzenetét, szeretetedet, kegyelmedet, békességedet, mennyből jövő vigasztalásodat. ha tudjuk ezeket átvenni hittel. Így kérünk téged, hogy taníts bennünket rád nézni. Taníts bennünket a te cselekedeteidet, szabadításodat szemlélni. Hadd lássuk meg Jézus Krisztusban mindazt a csodát, amit hoztál az elveszett ember számára, hiszen Jézusban mindent legyőztél, mindazt, ami bennünket elveszítene. A bűnt, a halált, a sátánt, a pokol hatalmát Jézusban legyőzted, és a Jézusban hívőnek adod ezt a csodálatos reménységet. Köszönjük, Urunk, hogy akik Jézus Krisztuséi, azok élnek örökkön örökké. Így vond a mi életünket magadhoz, hogy el ne vesszünk, hanem tiéd legyünk. Hatozzuk eléd, Urunk, a gyászoló szívű testvéreinket, két család is eljött ma házadba, akik a héten megálltak a ravatalnál, és elhozták ma szívüknek a fájdalmát, a könnyeiket, elhozták a gyászukat te eléd, és tőled kérnek vigasztalást, tőled kérik azt a mennyei békességet, amely ebben a fájdalomban őket meg tudja gyógyítani. Hajolj le hozzájuk, vigasztald meg őket. Töltsd meg szívüket avval a mennyei reménységgel, amit Jézusban hoztál nekünk. Áld meg őket, Urunk, megnyugvással, békességeddel, szereteteddel, kegyelmeddel. Így hozzuk eléd a betegjeinket is, a gyülekezet szenvedőit, könyörülj rajtuk is. Légy orvosuk, erejük, támaszuk. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy jelen, ígéddel, szent lelkeddel. Érints meg, szólíts meg, ölelj át. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk a sorozatot, ma is Józsué könyvét, Józsué könyvének a 19-es fejezetéből, a 49-es verstől olvasom azt a három verset, ami van még a 19-es fejezetbe, és a 20-as versnek a 9 versét fogom mind olvasni. Tehát így mondom, akkor Józsué 19:49-től a Józsué 20:9-esig fogom olvasni. Hallgassuk figyelmesen. Józsué örökségéről szól három vers, valamint a menedék városok rendelkezéséről az Úrnak az igéje. Amikor befejezték az örökségosztást az ország területén, akkor adtak örökséget Izrael fiai maguk között Józsuénak, Nun fiának is. Az Úr parancsa szerint adták neki azt a várost, amelyet kért, Timnat-Szerahot, az Efraim hegyvidékén, felépítette a várost és abban lakott. Ezeket a területeket osztotta ki örökségül Eleázár pap meg Józsué, Nun fia és az izraeli törzsek családfői sorsvetése Silóban, az Úr színe előtt a kijelentés sátrának a bejáratánál. Így fejezték be az ország felosztását. Azután így szólt az Úr Józsuéhoz, mondd ezt Izrael fiainak, jelöljetek ki menedék városokat, amelyekről Mózes által beszéltem nektek. Hadd meneküljön oda a gyilkos, aki véletlenül és akaratán kívül ölt meg valakit, legyenek azok menedékhelyeitek azelől, aki vérbosszút akar állni. Ha valaki egy ilyen városba menekül, álljon meg a városkapu bejáratánál, beszélje el ügyét a város véneinek füle hallatára, azok pedig fogadják be maguk közé a városba, adjanak neki helyet és lakjék köztük. Ha azután üldözi őt a vérbosszuló, ne szolgáltassák ki neki a gyilkost, mert akaratán kívül ölte meg embertársát, hiszen nem gyűlölte őt azelőtt. Lakjék abban a városban mindaddig, amíg a közösség elé nem áll ítélethozatalra, vagy amíg meg nem hal az a főpap, aki abban az időben lesz szolgálatban. Akkor ismét visszatérhet a gyilkos a maga városába és házába, abba a városba, amelyből elmenekült. Így különítették el Kedest Galileában, Naftáli hegyvidékén, Sikemet Efraim hegyvidékén, és Kirjat Arbát, azaz Hebront a Júda hegyvidékén. A Jordánon túl Jerikótól keletre kijelölték Becert, Rúben törzséből a pusztában, a fensíkon Rámótot Gileádban, Gád törzséből, és Gólánt Básánban, Manassé törzséből. Ezek lettek a kijelölt városok Izrael fiai, és a köztük tartózkodó jövevények számára, hogy oda menekülhessen mindenki, aki véletlenül öl meg valakit, és ne halljon meg a vérbosszuló kezétől, amíg a közösség elé nem áll. Ez igaz Úr írott igéje. Kedves testvérek, Magyarországon történt az 50-es években egyszer egy ejtőernyős emberrel, hogy nem nyílott ki az ugrás után az ejtőernyője, és a nagyon erős életösztön arra indította, hogy a hátán levő ejtőernyős zsákot a puszta körmével, azt az erős vászat széttépje, és így menekült meg, ki tudta az ernyőt szabadítani, a szépen kinyílt, és leérkezett a földre. A földön vette észre, hogy az az erőfeszítés, amit ő mindent beleadott, hogy életben maradjon, és megnézte a kezeit, mind a 10 körme így derékszögbe véresen felfele állt az újvegyéből, mert az életösztön ilyen erős volt. Mindent megtett azért, hogy életben maradjon. És így van ez, testvérek, amikor az ember itt a földön valami életveszélybe kerül, akkor mindent belead, hogy azt az életveszélyt, azt kikerülje. Így kellene cselekednünk a bűnös elveszett állapotunkban is, így kellene menekülnünk az elveszettségből Istenhez, ahogy egy-egy ilyen földi helyzetben tesszük. A mai címünk így fog hangozni, menekülés a kegyelembe. Ez a mai címünk, tehát menekülés a kegyelembe. Folytattuk a sorozatot, és ugye múltkor mondtam, a 13-astól a 19-es fejezetek Izrael törzseinek az örökségét sorolják fel. Nem akartalak benneteket avval fárasztani, hogy valamennyi verset felolvasom, hogy éppen melyik hegyhát, falu és város melyik törzs kezébe kerül örökségként. Az üzenetet néztük, és így haladtunk előre, kihagyva néhány ige szakaszt. Ami viszont most nagyon fontos, és nem hagyhatjuk ki, az az utolsó örökség kiosztása, valamint a menedék városoknak a története. Izrael 12 törzse megkapja az örökséget, és döbbenetesen vettük észre, hogy hát pont az, aki kiosztotta, a vezető, aki az áldást, Isten igét hozta, képviselte a nép között, az még nem kapott örökséget. És hát legutoljára Józsué kapja meg az örökségét, és lakik abban a városban, amit örökségül kért. És egy nagyon izgalmas rész következik, ez pedig a menedék városoknak a rendelkezése. Szólt erről már Mózesnek Isten, a 4 Mózes 35-ben, az 5 Mózes 19-es fejezetében is ezeket a törvényeket látjuk, egy picit részletesebben is. Gondol arra Isten, hogy hát létezik egy csomó baleset itt a világban. Leír Mózes könyve ilyent is, hogy valaki favágáskor véletlenül lendítette a fejszét, de lerepült a vas a fejszen nyeléről, valakit eltalált, halálra sebzett, élt még abban a korban a vérbosszú is, úgyhogy hát meg kell menekíteni a vérbosszuló haragja elől azt, aki hát nem szándékosan ölte meg az embertársát, és az ilyen esetekre 6 menedék várost különítettek el, nagyon bölcsen, hogy minden területről az egyik közel legyen. Ne legyen elérhetetlen messzi távolságban, hanem elérhető közelségben legyen, és így jelölték ki a 6 menedék várost. Az volt a törvény, hogyha valaki akár egy építkezésen, egy favágáskor véletlenül okozta valakinek a halálát, akkor oda kellett, hogy meneküljön a vérbosszuló elől. A város véneinek el kellett mondani a történetét, kivizsgálták, és be kellett, hogy fogadják az illetőt. Ott lakott, hátrahagyott mindent, és ott kellett laknia, nem hagyhatta el annak a városnak a határát, hiszen akkor a vérbosszuló megtalálhatta, de ott biztonságban volt, nem érte utol az ítélet, a harag a vérbosszulónak a bosszúja. Csodálatos üzenet ez, hiszen az Ószövetségben számtalanszor mondtam nektek, hogy benne van az evangélium. De törvényekben elrejtve, szimbólumokban elrejtve, az áldozatokban, a zsidó ünnepekben, rengeteg jelkép, szimbólum és átvitt értelmű tanításban van benne elrejtve az Ószövetségben Jézus Krisztus evangéliuma, Isten örökké való kegyelme és jó üzenete az embernek, és a menedékvárosokról való törvény, az különösen felragyogtatja előttünk az Úr Jézusnak az evangéliumát. De nézzük akkor a mai ige résznek a tanítását. Ugye az első, amiről beszélnénk, ez Józsuének az örökség kiosztása, és amit itt észreveszünk, hogy hát teljesen a fordítottja történik, mint amit a világban megszoktunk. Ha világban megnézzük a diktátorokat, a történelemben a hadvezéreket, a nagy hódítókat, Cortez meg a többiek, hát mind azt látjuk, hogy az első rész az övé volt, egy világi hadvezér, az nem a népének osztotta ki az örökséget, a zsákmány, először saját magának. Amikor ő már mindent bekebelezett, amit ő kinézett, hát a maradékot adta a többieknek. Olyan jó, hogy Isten népénél teljesen máshogy van. Isten népe nem úgy működik, ahogy ebben a világban a bűn és az önzés miatt az emberek működnek. Itt van egy csodálatos Istentől való vezető, Józsué, akinek nem az az első gondolata, hogy akkor a legszebb földet, meg a legszebb dolgokat én magamnak összeharácsolom, hanem eszébe nem jut, hogy ő neki akkor mit kellene, vagy mit akarna megszerezni, kiosztották az egész országot. És akkor jut eszébe Izrael fiának, hogy ja, hát Józsuénak meg nem adtunk semmit, akkor megkérdezik, hogy hát mit szeretnél, hát te meg nem is kaptál nélkül örökséget, már mind megkaptuk, csak te nem. És mondja, hogy hát ott Efraim hegyvidékén nagyon tetszik neki egy kis város, azt fölépíteni, és odaadják Izrael fiai Józsuénak, Timnat-Szerahot. Gyönyörű üzenetezés, volt arról már szó a sorozat elején, Józsué Jézus Krisztusnak az előképe, az élete, a szolgálata, előre mutató jelkép a megváltóra, hogy ő neki majd milyen lesz az élete és a szolgálata. Ahogy Józsué nem a maga hasznát kereste, Jézusról ezt olvassuk az Új Szövetségben, hogy soha nem kereste a maga javát. Soha nem kereste a maga hasznát, hanem azoknak a javát és hasznát, akiket megmenteni jött. Tégedet, meg engemet. Drága megváltónk van Jézus Krisztusban, aki amikor eljött a világra, amikor megteremtette azt a világot, amikor itt járt közöttünk emberi testben, soha nem a maga örömét, javát, hasznát kereste, hanem a tiédet, meg az enyémet. Jött, hogy megmentsen, megváltson, kifizesse a bűneink átkát, magára vállalja a mi ítéletünket, bele is pusztult nagypénteken, hogy nekünk juttassa az ő mennyei örökségét. Csodálatos üzenet ez, és Józsué élete rámutat Jézus Krisztusra. De térjünk most rá a menedékvárosokra, erre a különös rendelkezésre, amely szimbolikusan Jézus Krisztus evangéliumát szemlélteti. Ugye abban a világban nem olyan biztonságos gépekkel dolgoztak, mint a maiban, és sokkal több baleset történt. Képzeljétek el egy favágást, egy építkezést, ahol nem biztonságos gépek, nem olyan modern szerszámok álltak rendelkezésre, hanem mindent kézzel kellett cipelni, megoldani, ütni, faragni, vésni. Rengeteg baleset történt. Rengeteg olyan haláleset, amelyre nem számított senki sem, és amikor még élt a vérbosztónak a szokása, akkor bizony, aki egészen vétlen volt egy balesetben elkövetett, elszenvedett gyilkosságért, számíthatott arra, hogy őt akkor meg fogják ölni. Jön annak az elhunynak a családjából valaki, és akkor majd őt megölik. És Isten gondolt arra, hogy kegyelmet hadd találjon az, aki nem szándékosan ölt meg valakit. Ezért Isten parancsából a 6 menedékvárost kijelölték, a törvényről minden izraeli tudott, és a menedékvárosok biztosították azt a biztonságot, azt a kegyelmet, amelyet, hogyha oda menekül a vétkező, mindenképpen megkap. A menedékvárosokban biztonságban volt. Nem érhette utol a bosszú, nem érhette utol az ítélet. Kegyelmet talált, békességet talált, biztonságot talált. És egy különös törvény volt még ide téve, hogy addig ott kellett maradni, amíg az a főpap, aki abban az időben szolgálatban volt, meg nem halt. És hogyha meghalt a főpap, akkor teljesen semmissé tették ezt a balesetet. Az illető hazatérhetett a saját családjához, a saját szülőföldjére, a saját lakásába, és nem érhette utol a vérbosszuló keze. A megelőző sorozat, ugye a Józsué könyv előtti sorozat, a zsidókhoz írt levelet vettük, olvastuk végig vasárnaponként. Emlékeztek, hogy mennyiszer beszél a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus Krisztus a mennyből rendelt főpapunk. Ő volt az, aki saját testének a feláldozásával bemutatta értünk az engesztelő áldozatot. Ő az az igazi főpap, aki téged képvisel az atyánál. Jézus volt az a főpap, akivel te kapcsolatba kerülhetsz az Istennel, és hogyha ez a kapcsolat létrejött, megbeszélted életed dolgait ő vele imádságban, akkor helyreállt életed Istennel. Rendeződtek a viszonyok, megbékülés történt. És ennek a főpapnak a drága szolgálata az nem csak bemutatta az áldozatot, ő maga volt az áldozati bárány. Jézus Krisztus egyben a főpap, egyben az áldozat, egyben a te megváltód, az üdvözítő Istened. Ő is az életét adta, hogy te élhess örökké, és így mutat rá a menedék városok törvényében levő kicsinke kis kitétel, hogy semmissé teszik a történéseket, ha meghal a főpap. Ugye ott követte Áron családjából egy másik főpap, az idős elhunyt főpapot, a mi főpapunk Jézus Krisztus egyetlen egyszer áldozta magát föl. Nem kell még egyszer eljön, hogy újra meg újra föláldozza magát. Ő egyetlen egy tökéletes áldozatot mutatott be nagypénteken, és aki abban hisz, az élni fog örökkön örökké. Az ő engesztelő áldozata törölem minden bűnt, és ő benne van a te bűnbocsánatod, a te életed kegyelme, a te örök üdvösséged. És egy picit most hadd kérek benneteket, hogy kicsit a fantáziátokat mozgassuk meg. Képzeljétek el egy ilyen ószövetségi helyzetet, hogy valaki tényleg favágáskor, építkezésen ott van, csinálja a dolgát, és favágáskor tényleg a fejsze vasa tud elrepülni a nyérről, agyonütni valakit, vagy éppen az építkezésen valaki úgy lendíti a csákányt valamit, és halált okozó sebet okoz. Ha te lennél egy ilyen izraeli férfi helyébe, Józsué idejében, mit tennél? Ugye egyből tudnánk, hogy hát nagy bajba vagyunk. Hát valaki a mi kezünk által akaratlanul, de meghalt. Menekülni kell, mert a vérbosszuló úttól fog érni. Mit kell csinálni? Mindönk tudná, izraeli ember lévén, hogy hát a legközelebbi menedékváros, de villámgyorsan. Nem lassan, nem szöszmötölve. Ilyenkor képzeljétek el, kicsit hadd sarkítsam ki, hogy jól értsük, amikor egy embernek, aki elkövetett egy ilyen vétket, menekülnie kellett. Egyiknek se jutott eszébe, amikor elment a menedékváros felé menve gyönyörű rét mellett, hogy álljon meg virágot szedni. Nem jutott ilyen eszébe. Találkozott egy barátjával, akkor nem, hagyd, de jó, akkor menjünk el, üljünk be ide esetleg a presszóba, fogyasztunk el egy kávét. Nem jutott eszébe, mert az életéről volt szó. Tudta, hogyha nem érek oda, akkor utolérhet a vérbosszuló. És teljes erejével, és valószínűleg a által elérhető legnagyobb sebességgel menekült a menedék városba, hogy kegyelmet nyerjen. Úgy mondhatnánk az izraeli férfiúnak a menekülését a menedékvárosba, hogy menekülés az életért, menekülés a kegyelemért. És a mi címünk ugye hasonlatos ehhez, menekülés a kegyelembe. Szándékosan ilyen ragot tettünk hozzá, így értsük jól, hogy a kegyelembe menekülünk. Jézus Krisztusnak az evangéliuma nagyon hasonlatos a menedékváros törvényéhez. Miben? Miért? Úgy testvérek, hiszen a szándékosság és a nem szándékosság bűnét, ugye ez a törvény, ezt külön veszi, ha valaki szándékosan ölt meg valakit, arra nem vonatkozott a menedék város lehetőségének az esete, nem menekülhetett oda, amikor kitervelt egy gonosz gyilkosságot, és szándékosan valakinek kioltott az életét, előre megfontolt szándékkal, na ilyenkor nem mehetett oda a menedék városba, hogy akkor jöttem, és szeretnék a vérbosszuló elől elmenekülni, nem. Kivizsgálták az ügyet. És ma is így van, testvérek, Jézus evangéliuma beszél azokról, hogy ez kiknek adatott, és kik azok, akik ebből nem örökölhetnek részt. Ezt nagyon világosan megmondja az Új Szövetség. Azt mondja a Biblia, hogyha valaki szándékosan választja azt az utat, amelyen nem Jézus Krisztus jár. Ha valaki tudatosan az Isten akarata ellen dönt, hogy neki nem kell Isten szeretete, kegyelme, nem kell Jézus váltsága, hanem ő a bűngyönyörűségét, a világútját választja, arra ma is azt mondja az Új Szövetség, hogy ő nem kaphat kegyelmet. őre nem vonatkozik akkor Jézus áldozata, mert ő nem akar ebből részesülni. Vannak ilyen emberek. Én is találkoztam már olyannal, aki sok mindent kérdezett az igéről, Istenről. Beszéltem neki Jézus evangéliumáról, hogy mennyire szeret Isten, hogy mit cselekedett, és hogyan lehet elnyerni az örök életet. És meghallgatta, látszott a szemén, hogy érti, és azt mondta, hogy igen, én ezt értem, de én nekem nem kell ez, én a magam útján akarok járni, és én nekem nem kell Jézus. És annyira le voltam döbbenve, hogy létezik ilyen, létezik ilyen. Létezhet ilyen, testvérek, nem is ritka eset, hogy valaki tudatosan elzárkózik az Isten szeretetétől, tudatosan elutasítja Jézus Krisztus ingyen kegyelmét, és meghozza a szívében azt a rettenetes döntést, hogy igen, értem, de nekem ez nem kell. Az ilyenekre nem vonatkozik. A menedékváros lehetősége nem vonatkozik. Az a kegyelem, amit Isten felkínál. Drága testvérek, a kegyelem azoké lesz, akik keresik. A kegyelem azoké lesz, akik belemenekülnek a kegyelembe. Ahogy az izraeli férfiúnak az egyetlen esélye az volt, hogy akkor egyből fogta magát, ott hagyott mindent, menekült a menedékvárosba. Elmondta a véneknek, hogy mi történt, és befogadták a bűnösnek. Ez az egyetlen esélye ma, menekülni Jézushoz, a kegyelem forrásához, neki elmondani élete dolgát, hibáit, bűneit, bukásait, titkait, és Jézus Krisztus az őszinte hozzá megtérő bűnöst fogadja be, és adja neki a kegyelmét. Ez így működik az evangéliumban is. A menedék városok idején az izraeli férfiakkal is így működött. A menedék városokat azoknak rendelték, akik megvallották az ő vétkőiket őszintén, akik az ítélet elől meg akartak menekülni, és kegyelmet kértek. Jézus Krisztus evangéliuma is az elveszett bűnösöknek adatik. Amikor a farizeusok, akikkel annyira gondja volt Jézusnak, akik ilyen önigazak voltak a maguk szemében, nem látták a maguk bűneit, és állandóan kifogásolták Jézusnak, hogy mit beszél a paráznanővel, meg a vámszedőkkel, meg a bűnösökkel, miért megy behozzájuk együtt ebédelni velük, és fenn voltak akadva a farizeusok. És Jézus megmondja nekik, hogy tudjátok, ha nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ez világos metafora. Jézus a bűnösök között, az elveszettekhez. Azokhoz, akik Isten nélkül tudják, elvesznének. Akik a kegyelem nélkül elvesznének. Azokhoz fordult, akik kiáltottak hozzá a bűnből, a bukásból, az elveszettségből. És ma is így van ez. Ma is így van ez. Drága testvér, egy fontos kérdést hadd tegyek fel neked. Te elveszett ember vagy? De kemény ez a kérdés, mert a büszkeségünket szokta bántani. És fölhorkan minden büszke ember, hogy jó, hát azért én mégsem vagyok olyan reménytelen eset. Akkor baj van. Mert Jézus Krisztus evangélium az elveszetteknek, a bűnösöknek, a reménytelen eseteknek van fenntartva. Látod-e magadat bűnösnek, elveszettnek, reménytelen esetnek, megnyomorodottnak? Mert akkor jó hírem van. Akkor van reményed. Van Jézusod. Jó hírem van közületek azoknak, akik magukat elveszettnek, bűnösnek, reménytelen esetnek tartják. Akkor nektek adatik Jézus kegyelme. Akkor nektek van lehetőségetek, az idézőjeles nekünk a menedékvárosunk, ugye a metaforában élve, Jézus. Oda menekülni, és kegyelmet találni. És testvérek, ma is így van ez, aki hallgatja egy templomban az igehirdetést, hallgatja a bűnösöknek szóló evangéliumot, de ő nem érzi magát bűnösnek. Higgyétek el, soha nem fogja felkapni a fejét, hogy van számomra kegyelem. Kaphatok bűnbocsánatot, akkor nekem kell ez. Nem, aki nem érzi magát bűnösnek, ott fog nyugodtan, önelégült mosollyal ülni a templompadba, és kimegy ugyanúgy majd a templomból az Isten tisztelet végén, mint ahogyan bejött. A Az elveszetteknek szól az evangélium. A reménytelen eseteknek. A nagy bűnösöknek. És ha magunkat nem azoknak tartjuk, akkor magunkat zártuk ki a kegyelem csodálatos lehetőségéből. Mind vétkeztünk, csak sokan ezt nem látják. Mind vétkeztünk, és szándékosan meg nem szándékosan is. És itt hadd álljak meg egy picit, azt mondják a Biblia tudósok, egy különös gondolat, amit olvastam. Ugye Jézusnak a gyilkosai, akik őt halálra juttatják, ezt mind kitervelték, megfontolták, tervet készítettek, Jézust halálra juttatták. És azt mondja több Biblia magyarázó, hogy milyen érdekes, hogy Jézusnak a halálát nem szándékos gyilkosságnak könyveli el a Biblia. Jogilag az lenne. Minden ügyész be tudná bizonyítani, hogy a főpapok, az írástudók, meg Júdás nagyon-nagyon rendesen kitervelték, végrehajtották, előre megfontolt szándékot, lehetetlen lenne tagadni. És Jézus a kereszten azon imádkozik, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És több Biblia magyarázó rámutat, hogy és Isten meghallgatta ezt az imát. És Jézusnak a halálát nem úgy cselekszi, nem úgy veszi Isten, hogy az emberek előre megfontolt szándékkal kiirtották őt. Pál apostol, aki szintén ugye korábban a keresztényeket üldözte, halálra juttatta, azt írja megtérése után az egyik levelében, hogy kegyelmet nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Milyen különös? Hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Mindazt, amit Pál is megfontoltan és nagyon-nagyon tudatosan hajtott végre, még keresztjén üldöző Saulus korában, a kegyelem eltörlés nem szándékosnak vette. A hitetlenségben sok tudatlanság van. Sok hitetlenül és tudatlanul elkövetett gonosz bűnünk van, testvérek. Mindönknek. De van egy végtelenül irgalmas Isten, hogyha nem tudatosan választod az evangélium meghallása után a gonosz utat, hanem odamész Jézushoz, akkor nem szándékos bűnnek veszi a te sok gonoszságodat, hanem amint Pál elmondja, hogy kegyelmet nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem, te is kaphatsz Jézusnál kegyelmet, mint nem szándékos vétkező. Nem nagyszerű dolog ez. Isten készített ott akkor Józsué korában egy lehetőséget a kegyelemre, azoknak, akik vétkeztek, neked meg nekem és az egész világnak készített Isten egy még csodálatosabb lehetőséget a kegyelemre és a megmenekülésre, és ez Jézus Krisztus evangéliuma. Jézus Krisztus engesztelő áldozatában minden oda menekülő bűnös kegyelmet, biztonságot kap, és megmenekül az ítélettől, a bosszútól. Különben bennünket is, Isten ítélete, ért jól, Isten igazságának bosszúja, üldözhetne, utolérhetne, jogosan, de oda menekülhetsz Jézushoz. Pont ahhoz az Istenhez, aki bűngyűlölő, aki tudja a te dolgaidat, aki belelát a szívedbe, tudja az összes titkodat és fonákságodat, oda menekülhetsz a csodálatos Jézushoz, és kegyelmet, békességet kaphatsz. És egy picit itt álljunk meg. Isten igényében az a csodálatos, hogy olyan tükröt tart elénk, ami leleplez, és amiben ha belenézünk, megláthatjuk magunkat. Calvin is azt mondja, hogy Istennek a törvény egy tükör, belenéz a bűnös ember, és ott látja meg magát, hogy ki vagyok én. Van több hely a Bibliában, ami egy felsorolás tartalmaz, hogy kik nem mehetnek be a mennybe. Pálnál is találunk, a jelenésekben is találunk. Nem tudjátok-e, hogy bálványimádók, varázslók, paráznák, gyilkosok, hazugok, tisztátalanok nem fognak bemenni az Isten országába. Mind bólogatunk, tudjuk. De vajon, drága testvér, tudod-e, hogy Jézus hogyan magyarázza a hegyi beszédben a 10 parancsolatot? Azt mondja, hogy hallottátok, hogy megvan írva, hogy ne ölj. Tudjuk. De azt tudjátok-e, hogy akinek a szívében gyűlölet vagy harag van a fele barát felé, Isten úgy viszi, hogy a szívedben már meggyilkoltad őt. Gyilkos vagy. És a gyilkosokról azt írja a Biblia, hogy nem mehetnek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatot ne paráznák, hogy bűnt tudjuk, tanultuk hittamból, kicsi korunktól fogva tudjuk, és Jézus hozzáteszi, hogy ja, és azt tudjátok, hogy Isten annyira tiszta és annyira szent, hogy úgy veszi ezt a törvényt, hogy aki a szívében, a gondolataiban, kívánsággal nézett, gondolt, fantáziált a másikra, az már parázna. Paráznák, tisztátalanok nem mennek be a mennybe. Jézus veszi szépen végig a hegyi beszédet. Ott hallgatják. Tömegek. Drága testvér, Isten szentsége mellett mi mind gyilkosok vagyunk, mert ott tudott lenni a szívünkben nem is egyszer a gyűlölet a fele barát felé. Mind paráznák, mind tisztátalanok, mind bálványimádók, mind hazugok vagyunk. Nem kell végigolvasnunk a 10 parancsolatot. Amikor Isten tükröt tart elénk, egyből tudja az ember, hogy hol a helye. Egy picit így gondoljatok az evangéliumra, meg a menedékvárosoknak a törvényére. Rólunk szól! Amikor a Biblia azt mondja, hogy bűnösök elveszettek, akkor ne arra az emberre gondolj, aki a te gondolataidban az utolsó bűnös a környezetedben, hanem akkor kapd fel a fejedet, hogy rólam van szó. Én rólam beszél a Biblia. Rólam van szó most, mert Isten igéjem, rólam szól. A gyilkosról, a tisztátalanról, a bálványimádóról, azokról, rólam. Ha ennélkül a magyarázat nélkül tettem volna fel a kérdést, hogy vannak egy gyilkosok, vannak egy tisztátalanok, biztos senki nem tette volna fel a kezét. Ne féljetek, nem kérdezek ilyet. Isten mind ismer bennünket. De jó, amikor az igéje leleplezés, rájövünk, hogy rólunk van szó. És amikor a kegyelemről van szó, és a kegyelembe való belemenekülésbe, akkor nem a másikról beszél az ige, hanem te rólad, meg én rólam. Oda menekülhetsz Jézushoz. Te a gyilkos, a tisztátalan, a hazug, a rabló, oda menekülhetsz Jézushoz, és kegyelmet találhatsz. Isten készített egy helyet, és az a Golgotai kereszt. Ott megbüntette a te bűnödet, a helyetteseden, a megváltódon Jézuson. Ő magára vette a te ítéletedet, bele is pusztult. Ránk kellene, hogy hulljon az ítéletünk. De a mennyei Atya Jézusra hullatta a mi ítéletünket, a tiédet meg az enyémet, hogy bennünket megmentsen. A Golgota Isten különleges tette, és egy különleges hely. Ott találhat a bűnös kegyelmet. Ott lett megítélve a bűne, ott lett kimondva mindegyikünk felett a Golgotán, hogy bűnös, elvele, halált érdemel, azt rólunk mondták ki ott. Csak nem a mi ítéletünket nem rajtunk hajtották végre, hanem Jézuson. Így lett a nagypéntek, így lett a Golgotai kereszt a kegyelem forrásának a helye és napja. Drága testvér, hogyha bűnös vagy, ha végre látod magadat bűnösnek, reménytelen esetnek, elveszettnek, akkor nagyon jó hírem vagy. Nagyon jó hírem van, mert akkor, ha hallod ezt, akkor menekülhetsz. De azt megkérdezem, hogy és milyen gyorsan szoktál menekülni? Milyen gyorsan? Itt nem lehet tétovázni. Lelkészi tapasztalatom az, hogy sokan megértik az evangéliumot, sokan meghallják, hogy rólunk van szó, és nagyon sok ember halogatja a megtérést. Ha majd, még ráérek. Nem érsz rá. Az izraeli ember, amikor ott a favágáson véletlenül agyon csapott valakit, nem szedte össze még a rőzsét, nem ment el virágot szedni, nem ült be egy pohár sörre a barátaival, hogy majd még akkor délután még hazaugrom, aztán majd akkor talán holnap elindulok a menedékvárosba, vagy a jövő héten meg még elintézem ezt meg azt. Nem! Egyből ment! A megtérést miért szokták halogatni? Miért tudja rávenni a sátán az embereket, hogy rájössz a kegyelemhez? És ha utolér az ítélet, előbb, mint odaérne Jézushoz. Ha sok éven keresztül halogatod a megtérést, és a hazahívó szó előbb jön, mint te beérnél a te menedékvárosodba, vagyis a Jézushoz való odatérésbe, akkor nagy bajba vagy. A címünk így hangzott, hogy menekülés a kegyelembe. Mert erről van szó. A kegyelembe menekülni kell. Nem sétálni, menekülni. A menekülés az teljes erőbedobást jelent. Mert az életed a tét. És az örök élet az egy komolyabb tét, mint a földi élet. Jézus Krisztusnak az evangéliuma érte-e már a szívedet úgy, mint az Ószövetségben a véletlenül egy gyilkost. Ezt most villámgyorsan kell cselekedni, mert az életem a tét. Amikor nekünk hirdetik az Úr Jézus evangéliumát, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, így kellene bennünket érjen. Hogy mint a villámgyors sprinter, a leggyorsabb olimpikot, úgy kellene Jézushoz menned imádságban. Uram, könyörülj rajtam, én vagyok, jövök. Könyörülj rajtam és ments meg. Zsoltárok 34-esnek az utolsó versét olvastam a köszöntő igében, ez egy gyönyörű igé, nagyon szeretem. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki őhozzá menekül. Pont a mai üzenethez illik, azért is olvastam fel. Melyik bűnösnek nem kell megbűnhődni? Itt van a válasz. Aki Jézushoz menekül, annak nem kell bűnhődni. De az a bűnös, aki halogatja Jézushoz menekülést, Jézustól a bocsánatkérést, az élete ügyeinek a rendezését, annak a végén bűnhődnie kell. Utoléri az ítélet. A kegyelem azoké lesz, akik Jézushoz menekültek, és hittel elfogadták, elvették a kegyelmet. Akinek az élete Jézusban lett elrejtve, azok vannak biztonságban, békességben, biztonságban az ítélet elől örökre. De aki nem ment Jézushoz, aki hallja, de nem megy Jézushoz, aki megértette, miről van szó, de nem kezd el imádkozni egyből, azonnal, gyorsan, azzal nagyon nagy baj van. Drága testvérek, az életünk a tét, az örök életünk, de nem kell bűnhődnie senkinek, aki őhozzá menekül. Drága üzenet ez. Menedék városok törvénye így ábrázolja ki Jézus Krisztus evangéliumát, ott az Ószövetségben még elrejtve, fedve, szimbólumokban, előképekben, de elénk adja, hogy Isten gondoskodott a bűnösről, hogy kegyelmet találjon. Megadta a feltételeket, megadta a lehetőséget, csak menekülni kell, és a kegyelem az övé. Nekünk új szövetségieknek, a mi menedék városunk Jézus Krisztus, egy személy. Őhozzá menekülünk és életet nyerünk. Őhozzá kiáltunk imádságban és kegyelmet találunk. Ővé lesz az életünk és életünk örökkön örökké. A legnagyobb reménység ez, ami a tied lehet. Vajon a tied-e már? Történettel zárom ma is. Volt egy gyülekezetben egy felnőtt ember, aki szellemi fogyatékos volt, és a maga egyszerű kis értelmi szintén megértette az evangéliumot. Megértette, hogy két út van, ha Jézust választom, akkor a mennybe megyek, ha nekem nem kell Jézus, akkor elveszek a pokolban. Nem volt ez a, majd mondom a történet végén, hogy értsétek jól, nem volt semmi rossz szándék ebben a szellemi fogyatékos emberben, egy egyszerű, szó szerint is egyszerű hívő ember volt. És az a gyülekezet, ahova ő járt, ahol ő megtalálta a kegyelmet, az ő Jézusát, tartott evangelizációs hetet, amit mi is szoktunk tartani. És Egy idegen férfi leült pont emellé a fogyatékos ember mellé a templompadba. Hangzott az ige, a két útról, a széles út és a keskeny út, menj be mész, vagy a kárhozatba jutsz, te választasz, Jézus szeret, hív az élet útjára, és ez az ember oda fordult, a fogyatékos ember a idegenhez, hogy te, de akarsz menni a mennybe? Az meg még úgy ellenállt az igének, és azt mondta erre, hogy nem. Erre azt mondta a fogyatékos embernek, hát akkor menj a pokolba. Úgyhogy különösen hangzik ez, nem rosszat akart ő mondani. Nem ilyen elküldésből mondta, hanem amit ő a kis egyszerű agyával megértett, hogy hát két út van. Ide nem akarsz, akkor oda fogsz menni. És képzeljétek el, hogy annak az illetőnek pont ez volt, ami kibillentette abból a hitetlenségéből, hogy rádöbbent, hogy ha én nekem nem kell Jézus, akkor én tényleg a pokol felé tartok. Ha nekem nem kell a kegyelem, akkor én tényleg oda fogok kerülni. Aztán a jót választotta, Jézust, az az illető is. Isten mindent felhasznál, még egy egyszerű embernek a furcsa, talán komikus mondatát is. A Szentlélek mindent megtesz, hogy megmentsen mindeneket. Ma sem véletlen, hogy kik vannak itt a templomban. Hogy a sorozatnak a mai részét kihallotta. Nem véletlen. Ma itt voltál. Hallottad a menedékvárosok törvényét. Hallottad a magyarázatot. Mit jelent ez? Az újszövetségi népnek tudjuk, hogy ez Jézus Krisztus elrejtett evangéliuma volt az Ószövetségben. És nekünk is készített Isten egy helyet, ahol kegyelmet, életet, békességet nyerhetünk. Jézust. Ha elveszett vagy, menekülj Jézushoz. Mert senkinek nem kell bűnhődnie, aki őhozzá menekül. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, azt a különös csodát, hogy az Ószövetségben, amit először olvasva sokszor nem értünk, ott vannak elrejtve csodálatos igazságaid, a kegyelem üzenete, el van benne rejtve Jézus evangéliuma a törvényekben, szimbólumokban, előképekben. Beszélsz már ott az emberrel, a bűnös emberrel, hogy a te terved az, hogy a bűnösnek kegyelmet készítesz, hogy megtalálhassa, életben maradhasson. Köszönjük ezt a csodát, hogy te ilyen Isten vagy. Fáradoztál az elveszett emberért, hatalmasat Jézusban. Te szolgáltál, te fizettél nagy árat azért, hogy mi kegyelmet találhassunk, bűneink megbocsátassanak, hogy a földi életünk után örök életet nyerhessünk. Csodálatos ez Urunk. Csodálatos ez a reménység, hogy Jézusban, ő általa, ő érte, kegyelmet, örök életet, üdvösséget kaphatunk. Eltöröltetnek bűneink, mert a mi főpapunk egy tökéletes áldozatot mutatott be. Saját életét áldozta a benne hívőkért, hogy élhessünk örökké. Köszönjük, Urunk, hogy így vetted le rólunk a bűneink átkát az ítéletet. Így menekítettél meg minket az ítélet alól. És így hirdetik nekünk az evangéliumot, hogy Jézushoz oda menekülhetünk. És nem kell bűnhődnie senkinek, aki őhozzá menekül. Köszönjük azt a csodát is, Urunk, hogy ami sok-sok vétkünket, ami nem mind véletlen volt, hanem sok szándékos, Jézus Krisztus imádsága nyomán olyan véteknek veszed, amelyet elterölsz. Áldott légy irgalmat sokasságáért, a kegyelemért, amelyet a bűnös számára elkészítettél. És Urunk, köszönjük a tükröt, hiszen az ige tükörként odáll elénk, és végre megláthatjuk magunkat benne. Nem jónak, ahogy szeretnénk, hanem elveszettnek, utolsó gazembernek. Megláthatjuk ige tükrébe magunkat gyilkosnak, tisztátalannak, hazugnak, reménytelen elveszettnek. És köszönjük, Urunk, hogyha megláttuk ezt, akkor jössz, hogy akkor van számunkra jó híred. Mert Jézus az elveszettekért jött. Jézus a bűnösök barátja. Az evangélium, amelyet hirdetnek nekünk, az elveszetteknek szól. Nem az önigazultaknak, nem a magukat jóknak tartóknak, hanem az elveszetteknek. Így akarunk jönni hozzád. Urunk, elveszettek vagyunk. Reménytelen esetek. Bűnösök, akik csak benned reménykedhetnek. Az egyetlen esélyünk Jézus, a mi menedékvárosunk. Vonj magadhoz, hogy hozzád meneküljünk. Így kérünk téged, Urunk, hogy a gyászoló szívű testvéreinket emeld fel a mélységből, vigasztald meg őket, Jézus Krisztusban levő csodálatos reménységgel. Adj a szívükbe békességet, szárítsd fel könnyeiket. Könyörülj a betegjeinken is, légy orvosuk, gyógyítójuk, életük megtartója, vigasztalója. Könyörülj a szenvedőkön, a mélységben járókon, hajolj le hozzájuk, és adj nekik megoldást, reményt, támaszt, erőt. Köszönjük, hogy kiálthattunk hozzád, és meg is hallgattál minket. Áldott légy örökké. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnak népe. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a 255. dicséretünknek a 7. és a 8. versei. 255. dicséretünk két utolsó versét énekeljük, ez a 7. és a 8. vers. És kivonulás előtt még elénekeljük a himnuszt is fennállva. Tehát 255-ös dicséret, 7. és a 8. versei, majd fennállva a himnusz. A 255-ös ének 7. verse így kezdődik: rólad, Uram, akik megemlékeznek, mint a pálmafa szintén úgy zöldelnek.
Rólad, Uram, akik megemlékeznek, mint a pálmafa szintén úgy zöldelnek, mint szép rózsfák, onnan meggyökereznek. Az igazak, kik igaz hitben élnek, vallást tesznek minden emberek előtt, hogy az Isten igaz mindenek fölött, a misztágot soha nem cselekedett. Mint kőszikla, ő ad nagy erősséget. Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséget. God.